Az intézet felé úgy félúton a nővér előre szólt a sofőrnek, hogy álljon meg, és mi kiszállunk a két tornyú épület előtt, amit egy hentesbolt és egy szabóműhely fogott közre. Ez itt a belváros, mondta, és ez a leghíresebb szabóműhely. Lehet, hogy számodra itt sose készülhet ruha, de majd kapsz tőlünk másikat. Nagyon öreg a szabó. A műhely mellett pedig a templom. Ám nézd csak át, gyermekem, a túloldalra. Ott szintén üzletek állnak. A háború óta a mi belvárosaink a legfejlettebbek. Ezzel megragadta a karom, és a fekete ajtón át berángatott a templomba. Heves nővér volt. Sietős. Az oldalhajó egyik ablakán át sárga fény nyaláb esett be, teleporral. Vándorfény, ami kört rajzol a padok közé, és az esti mise előtt bejárja a templomot. Elől a gyontatószékből már kiugrott az öreg pap, és gyorsan lépegetett felénk. Át e körön, hogy előbb a bakancsokat, meg a reverenda alját árasztotta el a fény, aztán az összekulcsolt kezeket, végül pedig a fejet. Itt megállt és hunyorgott. Épp hogy elébe értünk. Még melegecske, de már jön az ősz, mondta. Nevetett és bal kezét felemelte, hogy az is érezze a napot. Balkezes vagyok, de ez nem baj. Persze a borbélyoknál egészen más. Képzeljék, gyerekkoromban beállított a falunkba egy ilyen borbély. Aztán, amikor nekilátott a kocsmárosnak, az ilyettében elkezdett üvöltözni. A nagy szálából mindenki hátra szaladt a konyhára, parasztok, favágók, meg a pap is. Mert mind ott ültek reggeltől estig, és a mi papunk azt mondta, hogy csak a sátán borotvál bal kézzel. Ennyi kellett. Jól elverték a szerencsétlent, meg kihajtották a faluból. Másnap reggel a kis erdőszélén találtak rá, a kápolna mögött. Felkötötte magát, mert a miénk volt a hetedik falu, ahol ilyen történt vele. Senki nem nyúlt hozzá, úgyhogy délután a templomi varjak már kirepülhettek és megehették a húsát. Mi gyerekek pedig a tanulmányi pisztolyokkal lelőttük a varjakat, majd elástuk őket. Szóval mégiscsak el lett temetve. Így kezdtem pap lenni. A nővér egy tárcából bankjegyet vett elő, és belenyomta a fényfürdőző kezébe. Keresztelje meg, ám kíméletes legyen, mert sietünk, nem érünk rá ilyesmire. Na jól van, jöjjön csak szépen, mondta az atya is, vigyorgott, és elindult előttem az oltár felé. Most kicsit vizes lesz a haja, de ha innen kimegy a napon, egy-kettő megszárad. Az intézetig többször nem álltunk meg, csak a nővér beszélt folyton a békéről, mintha el akarna bennem ültetni egy magot. Autónk ablakából mutatta a várost. Most jól láthatod a játszótereket, ahová, ha eljön az ideje, ismét elmehetsz, mondta. És láttam a templomokat, meg a hősök emlékművét, az erőműveket és gyárakat, amelyek egyikében majd tetszésem szerint dolgozhatok. Utána meg a horizonton is túlnyúló, erős, békés országot éreztette. Az ország földjében pedig léptennyomon halottak vannak gyermeken. A te lépted alatt is. Még itt a sima aszfalt alatt is. Csupa hősök, akiknek köszönnöd kell, hogy ilyen könnyedén suhan ez az autó most veled. Én közben az üveghez lapulva a házunkat kerestem. Meg is találtam, azt hiszem. Én már megpróbáltam elültetni benne a magot, de hiszen látják, milyen a tekintete, könnyen lehet, hogy nem sikerült, mondta a kísérőm az irodában, amikor átadott nevelőimnek. Ám ekkor a legszebb nővér hozzám fordult, és ott a többiek előtt megnyugtatott, hogy nevelésemben nyomát sem érzem majd az erőszaknak. Kiküldtek, és várnom kellett az ajtó előtt. Amikor utánam jött, boldog volt. Mosolyogva vezetett egy hosszú márvány lépcsőn fel az emeletre. A folyosó ablakain túl erdő nőtt és alkonyodott. Megállt mellettem. Kinéztünk, és egyszerre láttam a fákat, meg az ő arcának tükörképét. Szép, mondtam, de annyira halkan, hogy biztos nem hallotta meg. Napok alatt tanultam meg olvasni és írni. És attól kezdve egy külön szobában tanulhattam a szertár mellett egyedül. Valamelyik este a hálóban megkértem a többieket, hogy ne utáljanak, majd fogtam az ágyneműm és végleg felköltöztem. Két összetolt puha fotelben feküdtem, amikor Adél rám talált. Simogatott, megvárta, amíg elalszom, nem küldött vissza közéjük. Egyik nap senkit nem engedtek az ebédlőbe. Este aztán megnyitották a tölgyfajtót, és egyszerre vonultunk be a hosszú terembe. Régi ebédeink szaga friss lőporéval keveredett, s messze a terem végében egy tűlevelű fán tűzi játék zajlott. Amikor elébe értünk, láttam, hogy ágain nemtelen angyalok lógnak drótokon. Csak szuszogást és gyertyasercegést lehetett hallani. Aztán Gizella nővér a harmóniumhoz ült, és elénekeltük a heteken át gyakorolt dalokat. Végül valaki villanyt gyújtott, s igazgatónk listája szerint sorra magához szólított bennünket. Mind a 300-an egy-egy becsomagolt használati tárgyat kaptunk Istentől. Karácsonykor a katonák késsel vágták le a haját minden nőnek, akit csak Máriának hívtak. Aztán megparancsolták a suszternek, hogy főzzön csirízt, de ha lehet gyorsan, különben golyóval szegzik nyelvét a kaptafához, és ragasszon nekik e szép hajakból szakállat. Mert mától itt ők a kis Jézusok, és védik a hazát. Ágyékokig vagy térdökig is leért a szerencsésebbeknek, de végül colstokkal döntötték el, hogy ki a fő kis Jézus. Egész éjjel a templomi orgonából kitépett sípokat fújták lent az óvárosban, és nagyokat hánytak a hóba az ezredes tiszteletére. Ő viselte azon a karácsonyon a legszebb szakállat, mert az anyám hajából készült. Mesélte végül a dél. Utána jött a szobába, mellém ült, és amíg beszélt, a párnára terülő hajam simogatta. A szertár kőzetei között olyan kristályok is voltak, amelyek megtörték a fényt, így húzva hét színű csíkot bármire. Szerettem ezeket, és akkor este egy ilyen követ kaptam tőle ajándékba. Kihúzott vele hét színes szálat a lámpa fényéből, mielőtt kezembe adta. Oda tartott a csuklójához, és beszínezte bőrét. Sokan fognak a háborúról beszélni neked. Lesznek, akik kényszerből, lesznek, akik irigységből. Szemedre hányják, hogy lekésted. Ne remélj, nem késed le soha. De meg kell bocsátanod nekik. Legkevésbé azoknak higgy, akik arról mesélnek, hogy vezetői, sőt tervezői voltak ennek vagy amannak a híres rajtaütésnek. És közben úgy beszélnek a háborúról, mint egy műtétről, mint egy daganat sikeres eltávolításáról. Többes számot használnak, különböző háborúkat emlegetnek. neveket adnak nekik, akár az újszülötteknek, és megszámozzák őket, mint a moziüléseket. Csak annyit szabad elhinned, hogy félnek, és hogy nagyon boldogtalanok. De semmivel nem boldogtalanabbak nálad, és nem találtak ki ők soha semmit. Nem voltak orvosok, csak boncmesterek, nem vezettek semmilyen ütközetet, és főleg nem nyertek rajta semmit. Haladékot kaptak a következő rohamig. Nem kegyelmet. Mert a háborúból egy darab van. Ez az egyetlen igazi közvagyon. És nemhogy kopna, inkább csíszolódik minden alkalommal. Ahogy az őrültet is újabb és újabb rohamok érik. Egyre látványosabbak, egyre veszélyesebbek. Szerencsés vagy, ha két roham közé születsz. És szerencsétlenebb, ha túlélsz egy párat, de csak látszólag. Hiszen amióta a szívecskét lüktet, te is a vírust hordozod. Hát, így kell élned. Csak hogy tanítsalak. Látod ezt a hét szint a csuklomon? A szerelmemnek nem piros, hanem ilyen szivárvány színű volt a vére. Na, az is ugyanúgy folyt el. Őrizték, tartogatták, nem eresztették ki a frontra. Engem is csak felügyelet mellett láthatott. 8 óra alvás, 8 óra munka, 8 óra pihenés. Egészséges táplálkozás, decemberi, lopott zöldségek a frontvonalakon túlról. Délelőtt rím és ritmus gyakorlat tanárral, délután szabad gondolkodás felügyelővel. Semmi lőporszak, semmi mesterséges fény, csak alkony és jó levegő. De rögtön bevetették, amint véget értek a harcok. Akkor született újjá az élet, szóval csak a felsőbb körök nem csodálkoztak rajta, hogy megkapta az útlevelét. Kizárólag neki készült. Az övé mellett az én fényképemmel. Hetekig jártak hozzánk a fényképészek. Exponáltak, retusáltak és leváltották őket a tökéletességig feszítve a húrt. Aztán csak elkészült, gyönyörű, félbőrkötésben az útlevél. Hogy mindig büszke legyen, ha megérinti zakója zsebében a szíve fölött. És amíg a romokat takarították, és a hullákat égették, mi elmentünk az ellenséges tengerpartra. Utunk eredményesebb volt minden tárgyalásnál, nyilatkozta, amikor megérkeztünk. Íme egy csokor szerelmes szonettel tértünk vissza, nem csak területet szereztünk, e versek segítségével most már fölnevelhetünk rá egy új, friss és erős nemzedéket. A gépek csattogtak, a nyomdászok túlóráztak, a cenzoroknak tiszta maradt a kezük, és már a nyár derekán megjelent az első csokor szerelmes szonett. Kompromisszumos alapon egyetlen versben kellett az én nevemet a haza nevére cserélni, ami a sort 2 szótaggal meghosszabbította, de minden illetékesnek tetszett. Boldogok voltunk, hiszen az összes szonett legalább 16 kezes volt. Emigráns barátainkkal írtunk napernyők alatt, és nagyokat kortyoltunk a híres szénsavas üdítőkből. Terveket szőttünk, hogy ezután az egész háborút és országot és felsőkört megalázó hülye játék után melyik mosogatólánnyal fogok váltásban dolgozni, ha sikerül ismét visszatérnünk. Az új ország első verses kötetének avatásán a nemzeti televízió kamerái előtt elhelyezték a könyvet egy üres polcon, szimbolikusan, majd átnyújtották kedvesemnek a kitüntetést. Aztán kameráikat kikapcsolták, és visszakérték az útlevelünket benne a 2 vonatjeggyel, amelyet előző nap megvásároltunk. Maguk kis lelkes haszontalanok, mondta az ezredes. Ha államvasútunk pénztárosai nem követnék óvó, szerető figyelemmel minden léptüket, már is mennének vissza dolgozni, verset írni. De hiszen maga tudja a legjobban fiatalember, a költészet nem sírásás. Pihenni kell. Irdatlanul sokat kell pihenni, különben kiég az ember. Elfogy a szufla, s akkor aztán hús. Volt minőség, nincs minőség. Szeretjük magát, féltjük magát, s éppen ezért gyanakodnunk kell magára. Gyanakodtak rám, minél közelebb ért a tavasz, annál jobban. Az elvetett magok meg sem moccantak bennem. Igaz ugyan, hogy külön szobában aludtam, de nem vontam ki magam semmi alól. Sőt, szabad foglalkozás helyett lejártam a konyhára mosogatni, mert azt egyedül tehette az ember. A kristályt, amit Adéltól kaptam, föltettem az ablak párkányára, hadd törje a fényt, és nehogy baja essék. Mint annak idején a széttört karácsonyfa gömbben, csak most evőkanalakban, miután lemostam róluk a zsírt. Megláttam magam napi 300-szor szabad foglalkozásomon. Szóval, hogyha akkor a szilánkokat összeraktam volna, akkor én most nem itt lennék, hanem egy üveggömbben, teljesen a belső oldalához feszülve, mint valami hártya, mint egy magzatburok, amiben nincs senki, csak a falán tükröződő torz képe annak, aki benne kéne legyen. És minden évben, fabontástól karácsonyig ülhetnék nyugodtan a spájzban, sejempapírba csomagolva. A háziak pedig legalább 2-3 esztendeig nem is sejtenék, hogy a kis Jézuska születése napján üres magzatburokkal díszítik a fát. Persze valószínűleg csak 2-3 esztendeig, amíg az ajándékbontás hevében a gyerekecske vagy unokácska gömböm ismét fel nem töri, és be nem pisél ilyettében, hogy nem magát látja benne, hanem valaki nagyon idegent. Nos, ilyeneket gondoltam ugyan a konyhán, meg az ebédlőben, meg a szobában, meg az órákon, meg az elalvás és ébredés között, de ezeket csak gondoltam, és nem vontam ki magam semmi alól. Egyet. Az énekes sétákat leszámítva. Már a második énekes sétán elájultam, rögtön amikor a kapun kiértünk. S a harmadiknál induláskor én mentem is egyből a konyhára. Mivel ez volt az egyetlen munka, amivel úgy éreztem, kárpótolhatom őket. Nem volt ezekben a sétákban semmi bonyolult. Árva egyenruhában kellett lenni, de hát mindig árva egyenruhában kellett lenni. Gizella nővér vasárnap reggel 8:30 a csapat élére állt, és egyszerre lépésben, közepes sétasebességgel pontban 9-re megérkeztek a főtérre a Hősök emlékműve elé. Ott aztán a csupa árva egyenruhás méret szerint körülvette a talapzatra állított tankot, Gizella megállt a cső előtt, és addig énekeltek, amíg ebédidő nem lett. Hát nem volt nagy bolt. A sétáló állampolgárok javarésze megkerült az éneklő árvákat. Így aztán a hadi és rendes árvák javára feliratú, lepecsételt perseit bőven elegendő volt másfél-két havonta egyszer felbontani. Nem direkt ájuldoztam. Hidd el. Mégis azt gyanították. És akik annyival beérték, hogy dacból nem járulok hozzá a neveltetésem költségeihez, azok voltak a jó indulatúbbak. Két nevelőm szerint nekem egyenesen az emlékmű ellen volt kifogásom. Az énekórákon is biztos csak dúdolok, elszabotálom a hazafias szöveget. Örökös rosszul létem mi más lehetne, mint egy apolitikus, lázadó magatartás legfényesebb bizonyítéka. Adél ügyességének köszönhetően következmény nélkül maradtak ezek az észrevételek, csupán két félre sikerült gúnyrajz születését nem tudta megakadályozni. Az egyes számon a Hősök emlékműve előtt lépek fel egymagam, és a járókelők nagy bankókat szorongatva tülekednek a hadi és rendes árvákhoz címzett persej körül. Mellette a kettes számú képen épp a teli perseit nyújtam át egy cukrásznak, aki cserébe hatalmas tölcsért nyom a kezembe színes félgömbökkel. És biztos, ami biztos, rá van írva, hogy fagylalt. Hadd tudják azok is, miről van szó, akik nem láttak még ilyent. E rajzokat egy buzgóbb új nevelő készítette. A gondozottak nevében, a fali újság számára, mint mondta. És azért mesélek neked róluk, mert ha az én életemben nem is, az intézetében az egyik fontosnak bizonyult. Több munkaértekezleten vitatkoztak arról, hogy mi legyen ezeknek a sorsa. A művész és köre kitartóan érvelt, hogy jól sikerült esztétikus, nevelő célzatú rajzok. Adél és köre pedig hangsúlyozta, hogy alaptalan, ronda, didaktikus, meg hülyeség. Gizella nővér is bőgött, hogy őt ezzel a két rajzzal most ártatlanul nevetségessé teszik, és ez a bőgés igen jót tett az ügynek. Az igazgató úgy döntött, hogy a fali újságra nem leszek kitéve, de ha már megvannak, kár veszni hagyni őket. Némi változtatással az egyik igen jól hasznosítható. A szerző pedig kénytelen volt a bankókat átrajzolni kisebb fémpénzekké, és ilyen formában került a képmásom a művész szándékával ellentétben, Szent Képek Társaságába. A jó házasságot és a hármas gyermekáldást hirdető plakátok közé lettem felrajszögelve a belvárosi templom bejáratához. A látogatók lelkét előbb én kavartam fel, csak utána léphettek az úr színe elé, gyonni. És bizony, nagyobb volt így lerajzoltan hozzájárulásom az árva kasszához, mintha a telitorokból énekeltem volna. Első hónapban kétszer, de utána is havi egyszer biztosan üríthették a perseit. Intézetem rádöbbent arra, hogy mi a reklám.